Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, könyvben utazunk a következő órában itt a hétvégi menetrendben, nyár végére nyári kalandok. Exotikus helyszínen játszódó fordulatos könyvek jönnek, először Borneo szigetén, aztán Andalúziában járunk. Olá Andrea interjúja.
Csak néhány nap választja el az exotikus szépségű Veronikát, hogy beteljesüljön az álma, és egyetemi tanár legyen, úgy érzi élete rendben van, de a legjobb barátja furcsa ajándékkal lepi meg, ami miatt elkerülhetetlenné válik, hogy foglalkozzon azzal, ami sosem érdekelte, a származása. Nyomozni kezd, és útja a festői szépségű, az európai kultúrától sok tekintetben idegen szigetre vezet. Egy különleges, egyedi gyöngysor segít, hogy megtalálja a gyökereit. A Borneo gyöngyei két idősíkon fut, mindkettő rendkívül izgalmas, és ugyanígy sodorja az olvasót az Andalúz örökség is, egy korábbi regény, amelyben a főhős, egy budapesti galéria fiatal kurátora egy nap megdöbbentő felismerésre jut, rájön, hogy édesanyja éveken át hazudott a családjának. A lány egy spanyol ügyvédi irodából érkező levél miatt kezd kutatni, sőt elutazik Spanyolországba is, és Andalúzia mesés városaiban próbálja megérteni családja szövevényes történetét. Semmi sem az, aminek látszik. Elhallgatások, titkok, békjók és a szerelem ereje. Ez a regény is csodálatos utazás. A borítókon a Pálmai Lantos Éva írói álnevet látjuk, vendégem a stúdióban a két szerző, Vancsó Éva író műfordító és Szélesi Sándor író forgatókönyvíró. A Borneo gyöngyei az új regény, ezzel kezdünk, és természetesen arra kérdezek rá először, hogy ez a meglepő helyszín volt meg először, vagy a főszereplő karaktere indította el a történetet a fejükben.
Konkrétan arra nem emlékszem, hogy hol voltunk, vagy mi volt az a pillanat, csak arra, hogy arról beszélgettünk, hogy akkor el kéne kezdeni tervezni a második regényt. Ez valamikor tavaly volt kora ősszel, ilyen augusztus-szeptember magasságában, és miután mi hazajöttünk Ázsiából, szerintem halálra fárasztottuk a barátainkat az ázsiai történeteinkkel, és így valahogy azonnal adódott, hogy akkor ezek közül választunk valamit a regény témájának, meg helyszínének, és azt hiszem azt, hogy ez Borneo legyen, ebben egy pillanatig sem volt kétség, mert az összes dél-kelet-ázsiai hely közül, ahol voltunk, abból Borneo volt a legnagyobb szerelem. Mm-hmm. Tehát, hogy amikor arról volt szó, hogy Dél-Kelet-Ázsia helyszín, akkor így egymásra néztünk, és akkor Borneo.
Kétség sem fért hozzá egyébként.
De mi az, ami ott megragadott titeket? Mert ugye itt nagyon sokat kap az olvasó a Borneo történelméből, és persze nem tudja, én már tudom, mert beszéltünk róla, de az olvasó nem tudhatja, hogy ez mind az utolsó szóig igaz.
Egy szóval összefoglalva minden. A szigetnek az aurája, az emberei, a sokszínű kultúrája, az ételei, a történelme, a múltja, a színei, a fényei, az állatok, az emberek. Tehát leszálltunk Borneón, ugye a 10 napot töltöttünk összesen, de vissza szeretnénk menni még mind a kettent, visszavágyunk. Tehát leszálltunk, kimentünk a városba, és rögtön beleszerettünk.
Én kiegészíteném még az ízeket, illatokat a tájjal, a földrajzi környezettel, az, hogy a harsogó vadzöld dzsungellel borított több ezer méteres hegyek vannak, amik aztán belefutnak a tengerbe. Egy eszméletlenül szép, és talán nem is ez a jó szó, impozáns és lenyűgöző
fenséges.
A borneói természeti környezet, amellett, hogy a kultúra és az emberek is zseniálisak. Tehát azt mondanám, hogy ez az a sziget, ahol igazából minden együtt volt, amitől az ember bele tud szeretni egy helybe.
Ez mind átjön a regényben, és közben a történelmi szálban pedig hihetetlen, kegyetlen, véres harcok, háborúk, konfliktusok vannak itt leírva. Szóval, micsoda kontraszt ez. Egyébként ez a feszültség, ez a kontraszt benne van a regényben.
Köszönjük. Nagyon kemény időszak volt a 19. század közepe Borneón. Ugye hajózási terület, tehát a Brit Kelet-Indiai Társaság koncessziói, a kínai hajósok, a maláj kalózok, a fejvadászok kalózai, ugye a dajak kalózok, mind-mind hemzsegtek a térségben, és mind-mind ópiumra, fegyverekre, aranyra, antimonra pályáztak, tehát nem volt könnyű dolga egyébként a szigetet megszerző, illetve hát Szaravakot, Kucsingot megszerző James Brooke-nak, de ezek a nációk, ezek a csoportok, ezek a rablók, kalózók, gazemberek, ezek uralták a 19. század közepét. Tehát nem véletlen volt tényleg ilyen véres a szigetnek a történelme.
Uh-huh. Egészen elképesztő, hogy micsoda keveredés, és micsoda kompromisszum kellett volna, hogy ezek így együtt megéljenek, nem egymás mellett békésen.
Hát ehhez kellett James Brooke. Tehát tudni kell a sziget történelméhez azt, hogy a brunei szultánátushoz tartozott leginkább, ami egy maláj muszlim állam volt, és hihetetlen sokat küzdött a kalózokkal. A maláj kalózokkal, meg a dajak kalózokkal, ugye a dajak a fejvadász, a helyi törzsek. Kalózokkal, akik lényegében tönkretették a működőképes kereskedelmet a tengereken, meg a szigeten belül is, a folyókon. És amikor megjelent James Brooke egy brit hajóval, és az ágyúival, és a kalózokat, illetve a kalóz tevékenységet egy kicsit visszaszorított, akkor a brunei szultán fia, ha jól emlékszem, neki ajándékozott egy várost. Lehetséges, hogy ebben volt némi szerelem is, mert James Brooke ugyan nem írta le a történelem, vagy nem jegyezte fel a történelem, de valószínűleg romantikus kapcsolat fűzte a brunei szultán fiához. Tehát kapott egy várost, és ebben a városban kiépített egyfajta brit uralmat, de úgy építette ki ezt a brit uralmat, hogy nem tartozott sem a királynő alá, bár a királynőnek volt ugye az alattvalója, de nem tartozott a sziget sem a királynő alá, sem a brit kelet-indiai társaság alá. Tehát saját birtoka volt, és jó gazdaként az első dolga az volt, hogy rendet tegyen a szigeten. Tehát például a fejvadászokat megpróbálta leszoktatni a fejvadászatról. Nem ment könnyen, mert egészen fura módon űzték a fejek begyűjtését a helyiek a szigeten. Tehát igazából lánykérésre is csak úgy mehettél el, hogyha vittél egy fejet a lány apjának ajándékul. Tehát nagyon különleges szokások voltak abban az időben.
Egy megfüstölt koponyát, ahogy megtanultam a regényből.
Igen, sőt, igazából, hogyha földet akartál művelni, akkor a falunak 2-3-4 koponyát kellett ajándékozni. Tehát egészen fura szokások voltak akkor, tehát a szigeten, hogy James Brooke rendettet fogalmazunk így, a maga eszközeivel, diplomáciával, ágyukkal, rábeszéléssel, ajándékokkal, tehát mindennel, ami a rendelkezésére állt. Ez így zárójelben teszem hozzá, hogyha valaki a hallgatók közül emlékszik a Sandokán című sorozatra,
és
ugye?
Kéne.
Így van. Abból semmi nem igaz. Tehát nem volt szabadságért küzdő maláj kalóz, pláne nem ilyen jó kiállású, mint a Kabir Bedi volt annak idején. James Brooke pedig nem egy gazember volt, hanem egy felvilágosult jó gazda. Tehát a Sandokánt, aki látta, az felejtse el, mielőtt a borneói gyöngyeit kézbe veszi, mert abból egyetlen egy történelmi tény nem igaz, sajnos. Ez egy nagy felismerés volt számomra is, amikor nekiálltam a történelmi rész kidolgozásának.
Visszatérünk még ide 1856-57-be, de Éva, beszéljünk arról, hogy mindenről, amit most hallottunk, arról semmit nem tudott a te főhősöd, a mai szálnak a főhőse, aki tulajdonképpen nagyon jól van a bőrében, jól érzi magát, egy biztonságos családban van, fiatal, gyönyörű, mi baja lehet?
Igen, ugye ő semmit sem tud erről, annyira semmit sem tud erről, hogy valójában a saját délkelet-ázsiai származásáról sem tud. Ugye egy tükörben nézve egész gyerekkorában csak annyi tűnt fel neki, hogy kreolosabb, barnásabb bőrszíne van és szép sötét haja van, ami egyébként a borneói benszülöttek jellemzője, de igazából ő ennyit tud arról, hogy ő egy kicsit kilóg ebből az átlagos európai külsőből, amit mondjuk a családtagja vagy a családja jó része jelent, illetve érdekesség az, hogy ő tudja, hogy örökbe fogadták, de azt viszont nem, hogy akkor kik voltak a vérszerinti szülei. Ez egy nagyon érdekes helyzet így, hogy nyilván magát a tényt, hogy az édesanyja meg az édesapja az őt választotta, ezzel tisztában van, de ennél többel nem.
De nem is érdekli. Nekem úgy tűnik
érdekli.
A regény elején.
Nagyon érdekesnek tartom ennek a pszichológiáját egyébként, hogy mennyire menekülés, vagy mennyire biztonságkeresés az, hogyha míg az ember nem ássa bele ebbe magát, vagy nem kezd kérdezősködni, addig megvan akkor az a biztos hit, hogy elképzelheti, hogy akkor ez hogyan van, vagy milyenek voltak a szülei, vagy egyáltalán nem is foglalkozik ezzel, míg hogyha az ember ennek elkezd utána járni, akkor bizony nagyon kellemetlen igazságok is feltárulhatnak. És magának ennek a történetnek van egy annyi kicsit személyes vonatkozása is, hogy a DNS-teszt, amit a főszereplő megcsinál, ami ugye nem teljesen pontosan ad meg rokonokat, de abban segít, hogy a genetikai eredmény alapján a világnak mely pontján van a te mintádhoz hasonló genetikai állományú ember. Tehát nagyjából nagyságrendileg azt tudja megmondani, hogy az őseid között nagyon sok-e a mit tudom, európai, vagy a délspanyol, vagy a kínai, ezt úgy egy nagyságrendileg meg tudja mondani. És ugye a főszereplő így tudja meg azt, ez talán még nem spoiler, hogy ő bizony a genetikája szerint nem Közép-Európából származik, hanem valahonnan egész messziről, ami mindenképp magyarázatot igényel, vagy legalábbis kérdéseket vet föl. És tudom, hogy ez nagyon érdekes, mert magunk is megcsináltuk ezt a tesztet, és én nekem kijött az, hogy 10-valahány%-ban spanyol őseim vannak, aminek a különlegessége az, hogy erre a családban semmi magyarázat nincsen. Senki nem tudja megmondani, hogy ez hogyan lett, vagy kinek vannak spanyol kapcsolatai. Tehát, hogy úgy a saját példámon is láttam, hogy bizony el lehet kezdeni nyomozgatni egy ilyen DNS teszt eredménye után, hogy akkor ho-ho, itt a családban vannak titkok és rejtélyek.
Viszont akkor megmagyarázod, hogy miért érezted olyan jól magad Andalúziában. Igen. Az első regény, amiről már beszélünk, az
így jó, én is jól éreztem magam Andalúziában, pedig a DNS teszt szerint én 25-26%-ban írskót velszi felmenőkkel. Az én családom se jegyezte fel, hogy melyik nagymamám küszöbében botlottam a jósvádájú skót fiú meg, és zuhant be a nagymama ágyába, hogy így fogalmazzak, de nekem is Andalúzia szívem csücske volt ennek ellenére.
Majd beszélünk erről a regényről is, de még egy kicsit erről a DNS tesztről azért essen szó, hogy ez egy DNS alapú családfakutatás,
igen,
és ez a lány, a főhős, ő nem önszántából végzi ezt el. És itt a komfortzóna elhagyása nagyon izgalmas szerintem, hogy őt tulajdonképpen kirugdossák a komfortzónájából, aminek annyira nem örül.
Igen, ő nagyon kitartóan ragaszkodik a komfortzónájához. Vagyunk így ezzel páran, hogy igen, így szépen benne vagyunk, a kis kényelmes világunkban. És az, hogy a szülei próbálják bíztatni, hogy keresse meg a vérszerinti szüleit, azt úgy félre tudja söpörni, míg a születésnapjára végül egy közeli barátja feljogosítva érzi magát arra, hogy akkor hát nem, hogy kilökje ebből a komfortzónából, hanem így méterekre eltaszítsa. És innentől kezdve ugye nincs visszaút.
Emlékszem, amikor Évi ezzel foglalkozott, akkor mennyi izgalmas, meg nehéz kérdés merült fel. Ugye itt egy 30 évvel ezelőtti örökbefogadásról beszélünk, és teljesen más volt az 1990-es évek elején az örökbefogadásoknak a rendszere. Tehát először is bele kellett ásnia magát abba, hogy hogyan nézett ki a rendszerváltás után, hogyan szabályozták, milyen momentumai voltak annak, hogyha valakit ott hagynak egy kórháznak a küszöbén, és megtalálják a...
Igen, mert akkor még nem léteztek az inkubátorok. Igen.
Tehát nagyon érdekes volt, és olvastunk, én is olvasgattam akkor ilyen történeteket, és hát elég torokszorító sztorik vannak abból az időből. Tehát sokkal több minden van ebben, értelemszerűen a regény nem erről szól, de hát ugye az elején ebbe is jobban beleásta magát. Az író mindig jobban beleássa magát a háttérbe, mint amennyi aztán lecsapódik a regényben.
Meg annyi is hozzátartozik, ugye ez a személyes élmény meg spanyol részhez, hogy az is benne van, hogy ugye kijött ez az eredmény, és az egész család értetlenül állt azelőtt, hogy én 11 évesen elolvastam Jules Verne-nek a Grand Kapitán gyermekei című regényét, mert van egy spanyol mondat, no comprendo que usted es hablan, én ebbe 11 évesen beleszerettem, közöltem, hogy spanyolul fogok tanulni, Spanyolországba fogok menni, ez nekem, ez a kultúra kell. A húgom 18 évesen spanyol szakra ment az egyetemre, amire a család megkérdezte tőle, hogy miért, mire az volt a válasza, hogy őt érzi, hogy ő neki a spanyol az fontos, vagy őt érdekli. Tehát, hogy bár nem volt semmi észszerű magyarázatunk arra, hogy mi volt a spanyolban ilyen zsigerileg az első pillanattól vonzó. Erre most ilyen nagyon misztikusan azt mondanám, hogy a génjeink sejtették.
Ezt a gyönyörű. Hogyha visszatérünk a kultúrák különbözőségéhez, fontos arról szerintem szót ejteni, hogy ugye a mai szálban a főszereplő visszamegy oda, ahova a gyökerei szólítják, tehát látjuk a mai Borneót, a mai utcákat, a mai közeget, érezzük a mai levegőt, és érezzük az 1850-es évekbelit is. Ezzel hogyan tudtatok dolgozni, vagy ez hogyan történik, hogy Éva írta ezt, hogy mi van most ott, és te meg megnézted, vagy történelmi szárral foglalkoztál csak, vagy hogyan volt ez?
Teljesen külön dolgozunk. Tehát amikor leülünk írni az asztal mellé, akkor külön dolgozunk.
Mint a két regény születne?
Lényegében igen.
Tényleg?
Ahol együtt dolgozunk, az az együtt gondolkodás része a dolognak. Tehát amikor Évi kitalálja a jelenbeli szálat, rengeteget gyaloglunk, tehát valami hihetetlen. Tehát Évinek Nem tudom, mi van a lábában. Acélhúzalok és Terminátor vázom van a lány itt mellettem, mert valami iszonyatosan sokat tud gyalogolni, én meg loholok utána. És amikor ez a Évi jelölém meg mögötte, akkor beszélgetünk. És ez egy olyasfajta együtt gondolkodás, a séták, a kirándulások, a hegyre föl, a hegyről le közben, ami segít kibontani a történetét neki is, és amikor én is elkezdek gondolkodni azon, hogy az ő jelenbeli szálát mivel tudom alátámasztani a múltban, akkor az én gondolkodásomat, az én építkezésemet is elősegíti. De amikor ezen túl vagyunk, illetve sosem vagyunk túl, mert miközben írunk, folyamatosan gondolkodunk a következő fejezeten, mert folyamatosan kirándulunk, folyamatosan biciklizünk, folyamatosan úszunk. Szóval a folyamatos gondolkodás mellett, amikor leülünk dolgozni az asztalhoz, akkor már önállóan egymástól teljesen függetlenül dolgozunk, mint ha két teljesen különböző regény születne, egészen az utolsó fejezetig, amit viszont már együtt írunk meg. Tényleg. Mert akkor érnek össze a szálak, akkor sokkal erőteljesebben össze kell fonnunk a történéseket.
Külön írjuk teljesen, de a beszélgetésekben azt, hogy a fogaskerekek hogyan fognak összeilleni, azt megbeszéljük. És ugye a kérdés az volt, hogy a helyek leírásában például ez hogy jelenik, meg volt olyan, meg vannak olyan dolgok, amiket mind a ketten leírtunk, és meg is beszéltük, hogy akkor melyikünk mit ír le az adott helyről, ami nem változott mondjuk a városban, vagy nyilván a folyó, meg a folyópart, az Kuching városában most is ott van, csak az épületek, vagy a táj változott egy kicsit. Tehát direkt beszéltünk is arról, hogy amikor egyikünk leírt így valamit, az hogy jelenik meg a másiknál, hogy lássuk azt, mint ezek a nagyon népszerű fényképek a közösségi médiában, hogy a régi képe ugyanannak a városnak vagy utcának, és a mai képe, hogy egy kicsit ezt megcsináljuk a szöveggel is, hogyha valaki emlékszik, hogy jé, ez ugyanaz az utca, vagy ugyanaz a tér, akkor láthatja maga előtt, hogy mennyit változott azért, hát úszkve 170 év alatt Szaravak vagy ott Kuching városa.
Tele van a gépem korabeli részkarcokkal, grafikákkal, térképekkel, valami iszonyatos mennyiségű kutatómunkát végzek, és ezekhez hozzátartozik az is, hogy képeket gyűjtök a történelmi múltból.
Hogyan született ez a két férfi, akik barátok, elvileg katonatársak, a két brit férfi, és hogy miért? Ők nagyon különböző karakterek, ugye az egyik ki akar mindent próbálni, ami ott veszélyes, nem tudom ópiumot szívni, az egyiket nem zavarja a lánykereskedelem, a másik megőrült tőle, és segíteni akar. Szóval, hogy annyi olyan nüansznyi dolog van, amivel megmutatod, hogy egyébként mi mindennel szembesült egy európai ott ezen az idegen vidéken.
Egy írói fogás az, hogy egy olyan főszereplőt, vagy két olyan főszereplőt vezess be egy történetbe, akik nem ismernek semmit. Tehát meg kell ismerniük az adott tájegységet, az adott kultúrát, és az olvasó velük együtt ismeri meg és halad. Az első kötetben, az Andalúz örökségben nem volt erre szükség, hiszen ha az ember azt mondja, hogy Habsburgot, ha az ember azt mondja, hogy Franco, ha az ember azt mondja, hogy Madrid, azt ismerik az olvasók, legalábbis képben vannak. Most ha azt mondom, hogy Jossház, vagy azt mondom, hogy Sir Raffles, vagy azt mondom, hogy Szingapúr, akkor nagy valószínűség szerint nincsen meg az az előismertség az olvasók nagy részének, ami szükséges ahhoz, hogy egyszerűen bedobjam őket a mélyvízbe. Tehát egy írói fogás az, hogy olyan karaktereket keresek, akik nem ismerik ezt a tájat, nem ismerik ezeket az embereket, ezt a civilizációt, ezt a kultúrát, és ahogy egyre mélyebbre haladunk velük együtt ismerjük meg ezeket a dolgokat. Ugye a történelmi szál egy kalóz rajtaütéssel kezdődik, a malájok megtámadják azt a hajót, amin utaznak a srácok, és ahogy jönnek a malájok, ahogy a kapitány kibontja az ellentámadást, a védekezés lehetőségét, hogy fogadják az egész rajtaütést, nem tudom hogyan, de a két srácnak a karaktere egész egyszerűen előttem volt. Van benne valami misztikum, hogy benne vagy egy jelenetben, látod magad előtt a hajót, az embereket, a fiúkat, ahogy mozognak, és egész egyszerűen ott vannak. Az egyik így reagál, a másik úgy reagál, és akkor rájöttem, hogy az egyik srác az ilyen lesz, a másik srác az kicsit a komplementere, az ellentéte. Mindketten kalandvágyók a maguk módján, és mindketten beleszerelmesedtek a korabeli leírások, a londoni természettudományi társaság előadásai, és a közzétett levelezések, tehát az akkortájt Londonban elérhető információk, beszámolók alapján Dél-Kelet-Ázsiába, és ugyan mind a kettő másért indul el oda, de mind a kettőt vonza az ismeretlen és a kaland.
Vancsó Éva író műfordítóval és Szélesi Sándor író forgatókönyvíróval Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva még folytatódik ez a beszélgetés, maradjanak velünk, azonnal jövünk.